most következő műsorban ugyanis nem akarok nagyon komoly lenni. Nem akarom a világot megváltani avval, akit behívok a stúdióba, vagy éppen felhívom. Csak úgy leszünk, és csevegünk. Hát igen, csak úgy, de néha ez a csak úgy jó. Mindig szoktam volt mondani, hogy én azt hiszem, hogy a növények nagyon jól érzik magukat, csak úgy vannak, nem tudjuk, hogy mit csinálnak. Én néha merem hinni, hogy gondolkodnak, meg éreznek, de hát ebben nem vagyok annyira biztos. Minden esetre, hogy vannak, az jó, és ez a lenni állapot, ez jó. Akkor, amikor egy ilyen hosszabb szünet van, amikor váratlan szabadság van, és ezt idézőjelben mondom, hisz egy karácsonyi ünnepség általában nem a szabadságról, nem a nyugalomról, nem a pihenésről szól, de mégis, amikor több napot vagyunk magunk, és talán van alkalmunk, időnk arra, hogy befelé is nézzünk, akkor rájövünk arra, hogy jaj, de jó csak úgy lenni, meg néha persze gondolni másra. És hogyha másra gondolunk, akkor persze van egy kis szomorúság is bennünk, vagy lehet egy kis szomorúság is bennünk, mert olyanokra is gondolhatunk, akik már nincsenek feltétlenül velünk. Úgyhogy talán indokolt most föltenni ezt a kérdést, hogy gondolsz-e majd rám?
Nem lehet még itt a búcsúzás. Csak te voltál nekem, senki más. Elvitted álmomat, még látom arcodat, mindig kísért egy fájó gondolat. Gondolsz-e majd rám, ha elmúlt az éjjel? Széjjel. Az ott, hogy fáj, hogy most is fáj a búcsúzás. S hogy nem szerettél így még senki más. Gondolsz-e majd rám, ha más csókját kéred, téged. Az ott, hogy vársz, örökké vársz, csak engem vársz. S hogy nem szerettél így még senki más. Fáj a búcsúzás, s hogy nem szerettél így még senki más, s hogy nem szerettél így még senki más.
Hát kérném tisztelettel, aki nem tudná, Rádió Bécst hallgatja, adják is tovább, ha legyen minél több hallgatónk, www.ekezetnélkülradiobecs.hu, ott megtalálják a weboldalunkat, és onnan rákapcsolódhatnak az adásra is, és természetesen ugyanezt megtették a Facebook oldalunkról is. Ennek a műsornak az a címe, hogy Csevegés, és volt nekem sok-sok évvel ezelőtt egy ilyen című műsorom, még a mozgó dobozba, ahol nem csak a hangot élvezhette a közönség. Na, régen volt, de azért nincs elfeledve, és most, hogy nem sokára itt van megint a szilveszter, eszembe jutott, hogy így szilveszter előtt volt nekem egy majdnem közös produkcióm a szilveszteri kabaréban, Bárdi Györggyel. aki hát akkor nagyon-nagyon híres színész volt, jól lehet már nagyon idős volt, és a műsor szerkesztői azt gondolták, hogy mi lenne, hogyha mi ketten előadnánk valamit. Hát véletek miattam ez az adásban nem került bele ez a jelenet, azt hiszem, hogy én nem, vagy azt gondolom, hogy bennem volt a hiba. Mindegy, eszembe jutott tehát Bárdi György, meg eszembe jutottak azok az idők, amikor olyan nagyon-nagyon híres volt. És amikor beszélgettem vele, hisz volt módom, akkor éppen pipázott, nem szivarozott, de hol szivar, hol pipa lógott mindig a szájából, akkor tőle például azt is megtudtam, hogy az 1954-es labdarúgó világbajnokság filmhíradós tudósításai az ő hangján szólaltak meg. Hát azt meg már tudtam, hogy hihetetlen sok kabaré jelenetben szerepelt, és azt is tudtam, hogy az egyik leghíresebb szerepe az általa kitalált Gugyerák Alajos, nem tudom, az idősebbek erre véletleg még emlékeznek. De hát nem erről kell ismerni, és nem ezért kell szeretni természetesen ezt az embert. Bárdi korunk egyik nagyon-nagyon jelentős színésze volt, hát annyira népszerű volt már ifjú korában is, nem tudom, tudták-e, hogy Jávor Pál, akivel játszott egy kis darabban, amikor ő teljesen zöldfülű volt, akkor Jávor Pál, aki hát tényleg egy színészbálvány volt, mindenki imádta, hát nem tudom, ez annyira megkedvelte ezt az ifjú srácot, hogy befogadta a lakásába, ott lakott egy ideig. Pasaréti úton volt Jávornak a világ, és ott lakott. Na hát, sok színház következett persze, Magyar Színház, Vidám Színpad, én ezeket most nem sorolom fel. Ez egy biztos, hogy azt még azért el akarom mondani, hogy én készítettem vele egy csevegést, amit mindjárt meghallgathatnak. Nekem a műsornak is ugye az a címe, hogy csevegés, de szóval azt akartam mondani, hogy Bárdinak tulajdonképpen, hát nem tudom én, két hobbija volt, vagy két szenvedélye volt a színházon kívül. Na jó, öregkorára már lett három, ugye ő 92 évesen halt meg, tehát nagyon, nagyon hosszú élete volt. Az egyik hobbija a tenisz volt, tehát szenvedélyesen szerette, és a másik a nők. Hát erről külön kellene és hosszan mesélnünk, de nem tesszük már csak azért sem, mert nem illendő. Az biztos, hogy és akkor visszatérek a teniszre, hogy már 15 éves korában ő versenyzett, elkezdett teniszversenyekre járni, úgyhogy maga is hát próbált érmeket szerezni, és én emlékszem, hogy 80 akárhány éves korában még ütötte a labdát. Egy olyan furcsa ember volt, aki hát az élvezeteket bizony hajtotta, szerette, és aztán egészen későn, kb. 60 éves korában ráakadt a második feleségére, aki, hogyha jól emlékszem, hogy 30-35 évvel volt fiatalabb nála, és akkor nagyon-nagyon későn megszületett az ő kislánya, és ott megváltozott az élete, megjött az utolsó, a legnagyobb hobbi, vagy a legnagyobb szenvedély, vagy a legnagyobb valami, és ez az ő gyereke volt, és akkor már egy ilyen csendes életet élt, akkor már azt hiszem 32 évvel volt fiatalabb a felesége, szóval akkor már mellette maradt, és hát persze elkezdett küszködni a saját betegségeivel is, és egy nappal a 92. születésnapja előtt halt meg, igen. Úgy emlékszem, hogy ez így volt. Tehát elkezdtem ezt a történetet mesélni önöknek azért, mert nekem bevillant az a szilveszter, amelyre közösen készültünk, és hát most néhány nappal szilveszter előtt, amikor megint nyilván az ember mindenféle dologra készülik, akkor behasított, hogy hát egyre kevesebb emberrel lehetne már a képzeletbeli kabaréba fellépni. Egyre több olyan ember van, akikre én felnéztem, és akik idősebbek voltak nálam, akik nagyon is jelen voltak a magyar színház életben, a magyar közéletben, a magyar televíziós és rádiós életben, és hát velük már nem lehet egy pályán focizni vagy teniszezni. Minden esetre én azt hiszem, hogy nem haragszanak meg rám, hogyha most lejátszom azt a régi-régi felvételt, amelyben én beszélgetek ebben az emberrel, Bárdi Györggyel. Igen, sajátságosan indult ez az interjú, hogy tudnék, rögtön kézbe vette a dolgokat, és kérdezés nélkül elmondott néhány dolgot saját magáról, de aztán, hogyha figyelnek, akkor sok mindent megtudunk majd. Csevegés tehát Bárdi Györggyel, aki őt kérdezgette, az pedig Fodor János volt, aki mellesleg meg most is itt ül egy Csevegés című műsor vezetőjeként.
Ez a beszélgetésünk 9 percig tarthat, vagy esetleg tovább?
Nem tudom, mire gondolsz, tovább.
Jó. De hadd áruljam el előjáróban, a 9 percre vonatkoztatva, vagy emlékezve, hogy az elemiskoláimat csodálatos eredménnyel végeztem, a felsőbbeket, a gimnáziumot azt gyalázatos eredménnyel, a világ legrosszabb tanulója voltam, és a sors iróniája, vagy Isten büntetése, hogy én már 49 éve éjjel-nappal tanulok. Jó tanuló vagyok.
Nem tudom, ezek után merjek-e a feleségedről kérdezni valamit?
Hogyne, nyugodtan. Rendkívül fiatal, csinos, nagyon magas, ez nálam mint alapkövetelmény egy életen át.
Magasabb nálad?
Lényegesen.
Miért ez a vonzódás? Mindig a hosszú combom.
Tulajdonképpen nincs magyarázata. Mindig a nagyon magas hölgyeket kedveltem. És lám milyen szerencsém van, hogy a feleségem is nagyon magas.
És 5 éve a nagyon picike kis emberkéket is nagyon kedveled, ugye?
Tulajdonképpen ez csak a hölgyekre vonatkozik, ez a követelmény. Ez a méret követelmény.
De az 5 évből érted, hogy mire célzok?
Nem értettem világosan.
Hát van egy 5 éves fantasztikus újabb hölgy az életedben.
Igen, de ő is rendkívül nagy növésű. Már most olyan nagy, hogy mint a húznák nap-nap után, szinte nem ismerek rá egy következő napon. Úgy nő, és gyönyörű.
Hát az apjára ütött.
Köszönöm a jóságodat. Egyelőre...
Ez az egy gyereked van, akiről tudsz, ugye?
Nem, még egy gyerekem van, de az... külföldön él. De egy elismert, igazi gyerek tulajdonképpen, csak nem tartjuk oly mértékben a kapcsolatot, ahogy tartanánk, ha esetleg itt élne. Németországban él. Minden nyáron egy hónapot itt tölt, egy nyelvtanuló táborban szórakozik. 13 éves elmúlt, és most már nagyszerűen beszéli a magyar nyelvet.
Uh-huh. Úgyhogy ilyen későn lendültél bele. Már a gyerek vállalásra gondolom.
Nagyon egyszerű a magyarázata. Nagyon szerettem egyedül élni. És nagyon jól éreztem magam az egyedül létben. Igazi aglegény voltam egy életen át jóformán. Aztán előtt egy pillanat, amikor olyan társalozott össze a sors, hogy elkerülhetetlen voltam. Házasság, és mind a ketten nagyon akartunk gyereket, és ez valami csodálatos dolog, hogy ez a kölyök ilyenre sikerült.
Hány évig voltál te aglegény? Mert egyedül azt hiszem, hogy
130.
Sose voltál. A 130 évből legalább 129 és felett azért mindig valakivel voltál, nem?
Állandó jelleggel talán soha. Egyszer-kétszer. Általában teljesen egyedül, tehát...
Nem azért te nagy
nőcsáv. Nem nagyon voltak tartós kapcsolataim, szabad így fogalmaznom.
Szabad. Itt még szörcsögdés lehet végig, csak nem értem, hogy miért ezt a pipát szívogatod, miért nem a szivarodat, de...
Hát nem régen tértem át a pipázásra tartósan, mert a szivart, ami az első számú kedvencem a műfajban, azt ma már nem lehet megfizetni. A kubaihoz ragaszkodnék, ha tudnék, de az olyan drága lett, szép fokozatosan, tízszeresére emelkedett az ára, hogy ezt ma már magyar polgár nem igen engedheti meg magának. És lassanként eljutottam oda, hogy a pipa pótolja szivart. Nem 100%-ig, de...
Te mondd, én úgy gondolom, de hát lehet, hogy ezt nagyon rosszul gondolom, csak az éveid előtt tisztelegve merek ilyet kérdezni. Szóval én úgy gondolom, hogy van egy pont az ember életében, és kérdem, hogy eljött-e már ez, amikor elkezdesz visszafelé. Gondolom, mi volt, hogy volt, mikor volt meg az első Opel kocsit, hogy mekkora nagy sztár voltál te Magyarországon, hogy mennyire élvezted és habzsoltad az életet. Gondolsz ezekre a régi időkre, vagy nem?
Némi nosztalgiával. Talán azért, mert amikor munkadóimmal vitáim vannak két témakörben, egyik a foglalkoztatottságon, másik meg az anyagi, akkor bizony megpróbálok arra hivatkozni, hogy mi voltam 49 éven át, mi vagyok most. És némi fájdalommal nyilatkozom úgy, hogy szerény megítélésem szerint ezt a 49 évet nem lehet csak úgy kiradírozni egy színész életéből, azért, mert megöregedett. Nem vagyok e pillanatban kiegyensúlyozott és boldog és elégedett, de fiatal kollégáim, akik nagyon szeretnek a Víg Színházban, akik egyetértenek ezzel a úgynevezett fájdalmammal, ők itt szoktak fogalmazni, hogy csodálatos méltósággal viseled jelenlegi sorsodat. Tehát ez a helyzet.
De hát rád sohasem volt jellemző, hogy ringbe szálltál volna, és minden áron kivívnád az
igazodat. Nem voltam törtető típus. Egész életemet, pályámat szerencsés véletlenek sorozata határozta meg. Hát például Várkonyi Zoltánnal történt első találkozásom. Ez meghatározta egész pályámat. Ez nagyon régen volt. Kispesti diák voltam a Deák Ferenc Reál Gimnáziumban, amikor a ott működő vándortársulatoknak már aktív tagja voltam. És ugyanakkor egy nagyon agilis műkedvelő szervező, direktor. Ez a Kispesti Református Ifjúsági Egyesületben kezdődött ez a tevékenységem, amikor is egy hirtelen elhatározással fölbuzdulva a Kodolányi Földindulás című drámák hatalmas sikerén, az én rendezésemben mi is eljátszottuk ezt néhányan a Kispesti Református templom udvarban, szabadtéren. Magunk alkotta színpadon, magunk alkotta díszletekben. És te arra nem emlékezhetsz, hogy volt egy világhírű vendéglő Kispesten, a Gödör. Talán a történelmből tudod. Rendszeres látogatói voltak például a Velszi herceg, uralkodók, Greta Garbo, Spencer Tracy, Claire Gable, én magam láttam őket a kerítés lukain, árgus szemekkel figyeltem ezeket a világsztárokat. A Velszi hercegről hirtelen eszembe jutott valami, el is mondom. Ha hiteles és igaz a történet, akkor gyönyörű. Szakadó esőben szállt ki a kocsijából, akkori Kossuth-Lajos utcában a Gödör előtt. Ömlött az eső, valami úton, módon menteni kellett a egyébként is világhírű öltözékét és eleganciáját. Úgyhogy hirtelen ötlettel, hogy a nadrágja rondján ne ázzék, amíg átér 20 lépésnyire, fölhajtotta fölhajtotta. Akkoriban még ilyen divatú nadrágját így fölhajtotta. Mit tesz Isten? Ezt meglátta valaki illetékes, aki divattal foglalkozott, vagy éppen a Velszjelceggel, és egy héten belül az egész világon már divatba jött a hajtóka a nadrág végére. Ezt köszönhettük évtizedeken át a Velszjelcegnek. Na mindegy.
Szóval a Várkonyi féle barátság ilyen régőt.
Azt kérlek szépen, ott kezdődött, hogy ezt a bizonyos világhírű éttermet, ezt a Papp József által vezetett Gödör című halászcsárdát nem csak a világsztárok, külföldiek, hanem a magyar művészek is előszeretettel látogatták rendszeresen. És az akkor még nagyon fiatal Várkonyi Zoltán is, és valahogy híre ment, hogy srácok közreműködésével valami csodálatos földindulás előadás látható a templom udvarában. Kíváncsi volt rá egyikük, másikuk, és eljöttek. Várkonyi például eljött Kis Ferenc társaságában. Előre bejelentette, hogy ne haragudjatok, ha egy fél óra múlva elmegyünk vacsorázni. Mert úti célunk elsődlegesen a vacsora volt, és nem egy gyerekek által létrehozott színházi előadás megtekintése. Végig maradt. Megkeresett, és azt mondta, öcsi, most sötét felhők tornyosulnak a világ és Európa fölött. Én se tudom, mi lesz a sorsom. Majd egyszer. Én szeretném, a színházam lenne. Nyugodtan keresd meg, bárhonnét is kerülsz elő. Teltek múltak az évek. Végigcsináltam a második világháborút. Majd súlyos sebesülten hazajöttem, meggyógyultam. Lelki erő és jó fizikum tette ezt a majdnem lehetetlent. Hát gondoltam egy nagyot. Nyílik a Paula Jede utcában a Művészszínház Várkonyi Zoltán igazgatása alatt. Jó napot kívánok! Tessék már beszólni az igazgatónak, hogy itt van a kispesti gyerek a földindulásból. Jöjjön be! És már írtuk is alá a szerződést. Ez volt az első szerződésem.
És aztán innen ugorhatnánk egy jó nagyot, csak hogy haladjunk az időben. Jó. Mi is. Ugye akkor még 31 néhány közös karácsony. Tehát olyan igazi barátsággá fejlődött ez a kapcsolat, ami nem egészen ritka.
Igen, hát ez köztudott dolog, hogy nem tudom, te milyen számot mondtál, hány karácsony estét töltöttünk együtt?
Nagyon 30...
sok. Igen.
4-5?
34-35 karácsony estén voltam állandó vendég családtagként, és ez a barátság nagyon mély volt és csodálatos. És neki köszönhetek mindent, valamint a szerencsének. Hát ez is egy csodálatos szerencse, nem? Hogy...
Azért magadnak is köszönhetsz egy némely dolgot.
Hát nem sokat léptem én ezért a barátságért. Nem erőltettem. Mint ahogy nem erőltettem a Jávor Palival való barátságot, és az is egy csodálatos epizódja volt az életemnek. Urai Tivadar, Tímár Jóska, az akkori hatalmasságok. Mind valahogy srácaként kezelt, és tanított, és szívesen töltötte velem.
Mennyire volt neked fontos a színház? Én azt hallottam, hogy te egyszer valakinek azt mondtad, hogy te sose haltál bele a színházba, neked az mindig játék volt. Szóval, hogy neked az, hogy is mondjam, csak bár az életed volt, de mégsem adtad volna az életet.
Kérlek szépen, én félig meddig viccesen bizonyos alkalmakkor azt szoktam nyilatkozni, hogy én a műveltségemet a több száz színdarabból merítettem. Hát nem vagyok egy veszettül olvasó valaki.
Pedig több mint 3000 kötetes könyvtárad van, nem?
Igen, hát nagy részét valaha elolvastam, de az utóbbi időben lusta vagyok olvasni. Nem tudok koncentrálni hosszú órákon keresztül olvasásra. Helyettem ezt teszi a feleségem, és elmeséli, amit olvasott.
Szóval a színháznak köszönheted a műveltségedet, a daraboknak?
Igen, hát mindegyik színdarabból, amiben részt vesz az ember, ki lehet szűrni valamit, ha okos szerzők műveiről van szó. Most nem tudom, hogy is kanyarodtam ide, valami másról kezdtünk beszélni. Ja, igen, igen, igen. Hogy onnét szereztem a műveltségem, és bizonyos nagy nevű és általam csodált és istenített egykori kollégák szólásait, kitételeit is magamévá tettem, nem is akármilyen mértékben. Például Tímár Jóska rettentő nagy hatással volt rám, és ő fogalmazott így a körülötte az ő fényében lubickoló srácainak, hogy játék ti marhák, mondta számtalanszor. Akit nagyon szeretett, azt mindig marházta. A nevében is benne van színjáték. Én ezt szentírásként kezeltem, ezt a mondását, és igyekeztem megtanulni tőle azt a bizonyos, hogy is mondjam, hát linkségnek nem nevezhető, csak teljes ellentéte az olyanféle színészi mentalitásnak, amit hát a gyötrelmek, meg a vívódások, meg a kínok jellemeznek, és ezt illetékesek, akik ezt így módon művelik, igyekeznek is minden lehető alkalommal hangsúlyozni. Én tulajdonképpen Tímár Jóskától tanultam meg ezt a lezserjaniságot a színpadon és a fölkészülés időszakában is. Nem gyötrődöm, nem vívódom. Van egy nagy trükköm, a jó tanulóság kérdéséhez tartozik. Én nagyon szeretem már az első próbán, de legrosszabb esetben a harmadikon hibátlanul tudni a szövegemet. Legyen az 20 oldal, vagy legyen az 250 oldal. Természetesen a nagyon nagy massza megtanulása nem megy annyira könnyen, mint a 20 oldali, de ez egy olyan nagyszerű dolog, ilyen biztonsággal, most nagy szavakat mondok, ami nem az enyém, megalkotni a figurát, játszani. A teljes szövegtudás birtokában és ezzel fölvértezve az a 4, 5 vagy 6, 7 a fölkészülés időszaka valóban csak nagyon kellemes játszadozás.
Maradjunk még a játszadozásnál, a játéknál, amit labdával és ütőkkel szoktak űzni. Ugye te egy világhíres teniszező.
Igen.
Vagy még most is?
A legnagyobb mértékben.
Megbírod?
Bírom.
De Connors, meg a többiek már, vagy még mindig partnerek?
Hát, mivel nem találkozom velük mostanában, amíg mászkáltam a világba, és lehetőségem volt rá, hogy ezekkel az urakkal is találkozzam, akkor előfordult, hogy bevettek egy-egy párosba, sőt egyszer egy ilyen nagy jótékonyszülő versenyen, ott éppen Connors társaságában nyertünk egy nagy versenyt. Abban az volt a gyönyörű, hogy a londoni előkelőségek minden ilyen viccre, mókára mérhetetlen pénzeket hajlandók befizetni. Ami persze lemegy az adóból, mint tudjuk. De mindegy, a nemes gesztus akkor is gyönyörű és tiszteletre méltó. Volt egyszer Londonban a Queen's Clubban egy ilyen jótékony célú micsoda, ahol egy csomó világsztár, persze jó teniszező világsztárok működtek közre, ugyancsak világsztár teniszezők oldalán. Most egy londoni barátom létrehozott egy ilyen lehetőséget, hogy hát itt van egy magyar színész, aki nem világsztár, csak mondjuk...
De jól teniszezik.
De jól teniszezik, és így játszottuk a döntőt aztán a Björn Borg Dustin Hoffman ellen, ahol kikaptunk, de hát ebben a felejthetetlen élményben lényegében mégiscsak az volt a gyönyörű és a utolérhetetlenül szép emlék, hogy részese voltam egy gyerekkórház fölépítésének. Mérhetetlen belépődíjakat fizettek a gazdagok. Utána még különböző trükkökkel újabb bevételekre tettek szert a rendezők. mondom, egy gyerekkoráz épült föl ebből az egy délutáni mókából.
Itt, hogy a múltról beszélgetünk, illetve beszélzésen csak hallgatok, talán eljuthatunk oda, hogy megmerjem kérdezni tőled azt, és ezt nagyon finoman teszem, nem is muszáj, hogy reagálj erre, hogy van-e az életedben egy olyan szakasz, egy olyan pont, egy olyan történés vagy esemény, amit ugye elfelejtenél?
Igen, van. Elfelejteni nehéz, de amikor ez megtörtént, több mint 30 évvel ezelőtt, akkor is úgy határoztam az első pillanatban, hogy az élet megy tovább, akkor élt még az édesanyám, voltak még terveim, és azt hiszem sokkal jobban jártam, mint abban az időben társaim a bajban, Udvardi Tibor, a világhírű tenor, Nagy Pál László, akik ugyanannak az úrnak a jóvoltából kerültek hidegre, mint én, ők belehaltak. Több évtized alatt se tudták kiheverni ezt a történetet. Ugye nem baj, ha nem beszélek konkrétan a történetről, nem szeretnék. Én meg kérlek szépen, amikor megszűntem színész lenni, vasárnap otthon üdögélek anyámmal, ebéd után megszólal a telefon. Dr. Balassa Gyula, erdészeti miniszter, azelőtt Nógrád megye főispánja. Parancsol Gyula bátyám, jó barátom, ott Várkonyi által szintén. Gyurikám, olvasom a lapokban a méltatásokat. Irigyellek. Nagyon kedves vagy, nagyon szépen köszönöm. Hát ez egy hosszabb magyarázatra szorul, hogy miért irigyelt. Azt mondja, na, fordítsuk komolyra a szót. Láttunk mostanában a családdal egy nagyon szép filmben, Ház a sziklák alatt. Nagyon jól játszottad benne az erdészt. Most itt a családi ebéd közben az az ötletünk támadt, és nekem módomban áll ezt a dolgot elősegíteni. Nem akarsz egy ideig erdészt játszani? Mondom, akarok. Így lettem már a következő hétfőn erdészeti segédmunkás. Balassa Gyula ötlete alapján, saját elhatározásomból. Voltam favágó, voltam határdomb, építő, gödörásó. Nyiladékokat, nyiladék az a erdő különböző pontjai 4 méter széles ilyen tisztások, amiket a légi térképezés szempontjából kell eszközölni az erdőkön. Ott vágtam a fákat, méricskéltem.
Én tiszteletben tartom természetesen, hogy nem szívesen emlegeted fel konkrétan ezt az ügyet, csak egy dologtól tartok, és valamilyen áthidaló megoldást kellene találnunk. A fiatalabb korosztálynak fogalma sincs, hogy ez mikor történt, vagy mégis mi volt. Most én nem kérlek természetesen arra, hogy erről részletesen beszélj, de valami támpontot így végezetül kéne adni, hogy miről is beszélünk.
Kérlek szépen, annyit elmondhatok, miután a közelmúltban igen sokan szeretnének ennek a részleteit hallgatni, és noszogatnak, hogy írjunk könyvet különböző szakemberek, mert én könyvet írni nem tudok, csak mesélni. De egyelőre kitérek előle. Annyit elmondhatok most is, hogy abban az időben volt egy ilyen fogalom, hogy szocialista erkölcs. Te tudod, mi az, mert én nem. Nem tudom, kiket kötelez. Én mielőtt megszületett ez az ítélet ellenem, hogy pályámról örökre eltiltanak, első kérdése az volt az illető úrnak, vagy elvtársnak, hogy pártag maga, Bárdi elvtárs? Mondottam, nem is leszek. Bum. Ha az vagyok, vagy ha másképp nyilatkozom, akkor talán nem történik meg ez az úgynevezett tragédia, ami aztán pillanatok, ja, hogy miért volt ez a dolog, ugye ezt szeretnéd hallani. Kérlek szépen, mérhetetlen számú hölgyismerősöm volt. Nem tudom, milyen törvény tiltja, vagy határozza meg, hogy hány lehet egy férfi életében. Én úgy tudom, erre nincs törvény. Törvény arra van, hogy mi az alsó korhatár. A köztudatban egy darabig természetesen úgy élt, hogy ez gyereklányokat rontott meg a pajtásával együtt, akinek a nevét hadd ne mondjam el, úgyis mindenki tudja. Hát ebből egy büdös szó nem igaz. Ha valaki vét a törvény ellen, azt a törvénynek kell felelősségre vonnia, nem? Engem nem vont felelősségre a törvény, engem a főhatóságom tiltott el örökre a pályám gyakorlásától. Ez történt röviden. Gondolom eléggé világos, ugye?
Haragszol, hogy rákérdeztem?
Nem. Ennyit szívesen elmondtam.
Megmondom őszintén, hogy féltem, illetve gondolkodtam, hogy megmerjem
megpendíteni. Nem kell ezt oly mértékben megkerülni. Az, hogy a részleteiről is beszélek-e majd előbb-utóbb, azt még megfontolás tárgyává teszem. Az az igazság, hogy nem tartanám túl ízlésesnek, hogy most megpróbáljak belerúgni egy-két nagyon öreg úrba. Nem akarok. A tény, és ez szentírás. Soha nem vétettem a törvény ellen, a szocialista erkölcs ellen vétettem, így fogalmazták, amely szocialista erkölcs abban az időben csak kizárólag én rám meg a pajtásomra vonatkozott, akik az ítéletet hozták, azokra kevésbé. Ennek a részleteire se óhajtó kitérni. Majd talán egyszer megírom, vagy elmondom. Közeljövőben csinálok egy portréfilmet. Épp a veled való beszélgetés előtt kértek föl rá. Nagy nehezen kötélnek álltam, de életem történetéből ez a bizonyos 5 év, mert ez az erdő 3 év volt, plusz 2 év Kecskemét, amikor a nagy megbocsátást megkaptam, akkor Kecskeméten voltam 2 évig színész. Csodálatos 2 év volt. Ezt köszönhetem elsősorban Radó Vilinek, a magyar színigazgatónak. Hát, ha hallja, nagyon boldog lesz. Ha meghallom a nevét, vagy hallok róla, könyvbe lábad a szemem. Olyan csodálatos 2 évet teremtett nekem ott Kecskeméten. Lucifer, Coriolanus, Bicska Maxi, és amit el tudsz képzelni, teltházakkal 50-60-szor vidéken.
Szóval ez az 5 év ki fog maradni a portréfilmből?
Nem tudom, hogy kimarad-e, de ott is csak így szörmentén vagyok hajlandó említeni, mert lesz ott elég mesélni valóm ezen kívül is.
Én úgy gondolom, hogy 2 jó kívánsággal talán befejezhetnénk ezt a csevegést. Kívánok neked egy hatalmas nagy kubai szivart, vagy akár egy dobozzal is, meg sok-sok hosszú combú szép hölgyet még, hogyha pirod erővel. Köszönöm szépen.
Elidéztünk a régi időkben, de remélem, hogy nem bánták. Bárdi Györgyel készített régi-régi beszélgetésemet hallották.
Rádió Bézs.
A sokszínűség hullám hosszá.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Put on your dancing boots, come dance with me, come dance with me. What an evening for some terpsichore, handsome face, I know a swinging place. Come and dance with me, romance with me, cross a crowded floor, and while the rhythm swings, what lovely things I'll be saying. For what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand, folks start to roam as we waltz home. Cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on, come on and dance with me. Hey, cutes, put on those bassy boots. Come on and dance with me. Come on and dance with me. What an evening for some terpsichore. Handsome face, I know a swinging place. So come on and dance with me. Cross a crowded floor, and while the rhythm swings, what lovely things I'll be saying. For what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand and folks start to roam,
with me.
Hát ez a tánc, ez elmarad most közöttünk, kedves hallgatóm. Sőt, a most következő néhány nap is kimarad közös életünkből. Bár lehet, hogy figyelek majd, mint olyan önök is, reményem szerint még a Rádió Bézsre. Minden esetre ebben az évben, ha minden jól megy legalábbis, merem remélni, akkor én már nem fogok itten beszélni, majd jövőre. Majd jövőre, és amikor azt mondom, hogy jövőre, vagyis, hogy 1917-ben, akkor úgy megrémülök, mert emlékszem, amikor 15 évvel ezelőtt fölvettem egy hitelt, akkor azt mondták, hogy majd 2017-ben fog lejárni, és az olyan hihetetlen messze volt akkor. És ez lassan-lassan lejár. Szóval múlik az idő, rettenetesen múlik, miközben ugye mindannyian azt kívánjuk egymásnak, hogy jövőre veled ugyanitt, ugyanekkor majd, meg legyen egy boldog új esztendőt, meg mit tudom én. Mondjuk ezeket a közhelyes butaságokat, amiket persze komolyan gondolunk, mert miért ne. De hát úgy mondjuk ezeket, hogy fogalmunk sincs, hogy mi lesz holnap, meg holnap után, meg jövőre. Azt hiszük, hogy ugyanaz lesz, ami most van. Hogy ugyanúgy nem fog fájni, vagy éppen ugyanúgy fog fájni, hogy ugyanolyan biztonságban leszünk, vagy éppen ugyanúgy bizonytalanságban leszünk. Szóval, hogy az ember valahogy mindig kivetíti a jelent a jövőre, pedig ez egyáltalán nem így van. Nem tudjuk, hogy mi lesz jövőre. Reméljük, hogy sok jó dolog történik velünk, meg a szeretteinkkel. És hát persze ezért sok mindent tehetünk mi magunk is. Mert azért ne felejtjük, hogy és akkor jön az újabb közhely, hogy a saját életünk, hogy most szokták ezt mondani, kovácsai csak mi vagyunk, hát ez is egy butaság. Részben, közhelyszerű legalábbis, de valóban azért ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, ahhoz nekünk magunknak is sok mindent kell tenni, és ahhoz, hogy megkönnyítsük embertársaink életét, ahhoz is sok mindent kéne tennünk. Ez itt Magyarországon különösképpen ránk férne. Úgyhogy minden egyes honfitársamnak, aki itt ebben a kis hazában él, ajánlom, hogy kevésbé legyünk kirigyek, kevésbé utáljuk a másikat, és próbáljunk meg néha, hát nem is összefogni, de próbáljunk meg néha legalább valami jót csinálni, nem csak magunknak, hanem másoknak, és akkor jobb lesz nekünk is. Na, befejezem ezt a sok közhelyet, ami semmiféle újdonságot nem tartalmaz, és mindössze annyit mondok önöknek így búcsúzóul, hogy jó volt magukkal ebben az évben, meg jó volt magunkkal is ebben az évben, hiszen a Rádió Bézsben dolgozók, akik a szabad idejükben energiát nem kímélve tették dolgukat, szóval velük jó volt itt lenni. Remélem, hogy mindez folytatódik a jövő esztendőben is. Köszönöm kitüntető figyelmüket, Fodor Jánost hallották, és remélem, hogy a következő évben is hallani fogjuk egymást. Minden jót!
street is a street where the folks, they all meet in New Orleans in the land of dreams. My dad dances for soul, but the dispenses right. Yeah.